művészbejáró Bóta Gáborral.
Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétést hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Cirkusz lesz az első részben, hú, de jeles emberei vannak itt, akik háttérterület, tudományos terület, szoknunk kell, hogy hú, a cirkusznak most már teljesen méltán ez is van. Elsőnek mondom jó emesét, Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, könyvtár és archívum vezetője, nem mellesleg muzeológus, Szondai Szandra is itt van, véletlenül muzeológus, és Berecki Dávid, aki viszont levéltáros, ami nincs is oly messze szerintem a muzeológustól. És a műsor második részében pedig jön a kritikai rovatom, többek között például a Víg Színház Ármány és Szerelem előadásával, ami meglehetősen izgalmas, és a MIPA-ban, hát Szokolov, ez az egészen elképesztő zongoraművész zseni megtartotta az éves koncertjét nálunk, szokásos hat ráadás megvolt, hetediket nem lehet kivenni belőle, pedig hát a közönség nagyon akarta. No, szóval Evesének van egy tanulmánya, amiben kifejti, hogy a cirkusz minden, és ha a cirkusz minden, akkor nem mellesleg a cirkusz pedagógia is minden. Ugye, és ezt arra alapozza, hogy a cirkusz tulajdonképpen latinul kört jelent. Mennyiben lehet belelátni mindent a cirkuszba?
Bele lehet mindent azzal, hogy egy ennyire a népnek szóló, mindig is a népnek szóló művészet volt, ezért nagyon sok réte lehetséges.
Annyira a népnek szól egyébként, hogy ugye hát emberiség fürdőnek nevezi Bálint György, ez a kedvenc kifejezésem, a cirkusznak a közönségét, mert hogy ezt mindenki értheti. A legdemokratikusabb művészet, már 3 éves kölyök is, meg a filozófia professzor is, nem kell hozzá előképzettség, mint mondjuk egy Szokolov zongora hangversenyhez. Emese?
Itt az egy
beírtad végül is.
Igen, egy pedagógiai megközelítés volt, és azért írtam ezt, vagy azért gondolom ezt, mert a korábbi szakterületemen, például a Néprajzi Múzeumban dolgozva, a néprajztudományban nem volt meg ez a mindenség. Tudnélik, amiben a cirkusz több, az a mozgásnak a központi szerepe. Nem csak a mozgásról való gondolkodás.
A mondjuk ott, mintha ott lenne.
Igen, de itt gyakorlatilag a pedagógiában lehetőségünk van, hogy a cirkusz pedagógiának az alapja legyen a mindenfajta mozgásforma, amit ugye egy porondon látunk, tehát itt van tánc és akrobatika, és az artisták összes zsánere, tehát nincs olyan mozgásforma, ami szerintem ne jelenne meg a porondon, és ez így pedagógiai szempontból azért fontos, mert roppant el vagyunk lustulva, nagyon keveset mozgunk, és a különböző pedagógiákból ez nagyon hiányzik, és az iskolából is. És arra épül most a cirkuszpedagógiánk, hogy a mozgást főszereplővé tesszük, és mellette a minden az azt jelenti, hogy ez érzelemvilágra roppant mód hat a cirkuszi előadás, közérthető, tehát szöveg nélkül, beszéd nélkül a mozgás összead egy sztorit, vagy akár csak átélhető valami nagyszerűség, vagy félelem, vagy bármi katarzis, és hát
aztán van már az új cirkusz, ami olyan hú de művészet, és ott az nem feltétlenül mindig annyira közérthető egyébként.
Igen, mert ott van történet, és az már egy kicsit bonyolultabb forma, nem is hiszem, hogy mindenki meg tudja fejteni, tehát az inkább ilyen cirkusz színház felé megy, és azt gondoljuk a tudományos részleg felől nézve, hogy nagyon fontos azokat a történeteket, sztorikat is kibontani a cirkuszban, ami nem feltétlenül a porondon zajlik, hanem ami egy-egy artistának a története, vagy magának az épületnek a története. Tehát ha a cirkusz pedagógiai megközelítését nézzük, és azt mondjuk, hogy szeretnénk például a társadalmi üzeneteket, vagy ennek a műfajnak, vagy előadóművészeti ágnak a lényegét megragadni, akkor kell gondolkodnunk. És azért minden a cirkusz, mert mindenre lehetőséget ad, hogy közelítsünk hozzá történetileg, vizsgáljunk meg rengeteg forrást, beszélgessünk artistákkal, vagy csak csodálkozzunk el a műsoron, vagy próbáljunk ki bármit a mozgásformákból, tehát ez jelentette számomra a megérkezést így a kulturális pedagógiában is egy olyan területre, ahol igazából mindent ki lehet próbálni egy csoporttal a pedagógiai munkában, és ez múzeumpedagógusként nekem legalább annyira fontos, mint muzeológusként csinálni egy olyan kiállítást, ahol szintén mindent ki lehet próbálni.
Most ahhoz, hogy fontos legyen a cirkusz sokaknak, lehet, hogy azt is el kéne érni, hogy az artista, mert te is mondtad, hogy az artista személyisége is fontos, hogy ismertebbek legyenek. Ugye színészek ismertek az artista, ugye flangál a világban, 5 évente egyszer mondjuk esetleg föllép itthon, vagy egy vándorcirkuszban, azt nem mindenki látja. Tehát, hogyha kimennék az utcára, és azt mondanám itt, hogy na, 5 artista nevet létszi, akkor bejönne még mindig Rodolfo, valószínűleg. Most talán Simet László, hogy keresztül flangált a Dunán, meg előtte az olimpiai megnyitón is mászkált azért a kötélen. Akkor talán Richterék,
igen,
és a két milyen fivér?
Rippel.
Na, ez nem jutott eszembe. Na, ez az 5 talán bejönne, és utána valószínűleg megállna a tudomány, de ebben az 5-ben sem vagyok ám biztos, hogy ezzel mit lehet csinálni. Szandra?
Nincs
nagy ötletet.
Nem, igazából még az előzőekhez, igen, szerettem volna hozzászólni.
Hiába kérdezek én bármit.
Igen. De szívesen azt is elmondom. Én szerintem jó úton haladunk, mert nyilvánvaló, hogy a 90-es években, 80-es években háttérbe szorult a cirkusz, hiszen megjelent a digitális világ, ugye a televíziózás. Nagyon sok olyan konkurencia lett, ami ugye ma főleg elkezdte, vagy háttérbe szorította ezt az ősi műfajt. Viszont azt látom, hogy az artisták annyira alkalmazkodóak, és annyira kreatívak, hogy nagyon jól használják fel ezeket az újabb médiumokat, mondjuk a TikTokon megjelennek az artisták, Facebookon jelen vannak.
Meg hát a filmes eszközöket is megkerült, a filmvetítés, a videó,
így van,
a színház is bekezd színházi elemek, mint ahogy hát ugye cirkuszi elemeket is azért időnként elcsolt a színház, például Brecht meglehetősen sok. Sokat,
így van. És nekem azért jelentette a mindességet a cirkusz, vagy azért jelenti azt, mert ugye sokan azt gondolják, hogy a cirkuszműsor az áll a bohócból, állatokból, artistákból, van egy sátor, aztán kész, de igazából a cirkusz az egy nagyon-nagyon változó dolog. Évtizedekről, évszázadokról beszélünk, nagyon érzékenyen reagáltak mindig a cirkuszigazgatók, artisták arra, hogy a közönség mire vágyik, mit szeretne. Nagyon sok ismeretterjesztő funkciót töltött be, mindig minden magába szippantott.
A közönség imád nem arra vágyik, hogy ismeretterjesztő funkciót töltsön be, nem?
De ha már ott vannak egzotikus állatok, és megjelenik egy kis állatsimogatás a cirkussátor mellett, ahol mondjuk az artista elmondja, hogy ez a láma mit eszik, meg megeteti az oroszlánt hátul a közönség előtt, az már ismeretterjesztő funkció.
Na de hát ki lett golyozva az oroszlán? Már alig van.
Ez így van, de például vannak ugye szafari parkok, magánállatkertek, ahova nyugdíjba vonulnak a cirkuszi állatok, illetve megjelennek másfajta állat számok a cirkuszban.
Hát most házi állatok lehetnek nekik, tehát ló, kutya, macska.
Megjelennek például hologram állatok, tehát amikor megint hologram, például a Runkali cirkusz mutatta be először, hogy hologram vetítéssel idézték meg az állatokat a porondra.
Hát ha nincs ott, hát akkor nézhetem tévében is.
Hát azért nyilván ez egy új koncepció, amivel most kísérleteznek a cirkuszok, és erről szól a cirkusz, hogy mindig minden újdonságot.
De a cirkuszban én azért leginkább élő produkciót akarok látni, azért
ez természetes.
Oda. Nem?
Ez biztosan így van, de ugye egy csomó technika hozzáad egy csomó mindent, hogy látványosabb legyen, és ez is ennek a része lehet.
Így van. LED-fények, lézersó, vizicirkusz.
Na, Dávid, miket lehet előásni a levéltár? Egyáltalán hogy lesznek ilyen? Hogy lesznek? Hát, hogy lesz cirkuszi levéltáranyag? Mióta gyűjtitek?
Hát a levél, ugye az intézmény, ez 2022 óta létezik, és ugye korábbi irattári anyag, tehát ez nagy része a fővárosi nagy cirkusz működése során keletkezett irat.
Na jó, de akár most akkor nyilván be akarjátok happolni a vándor cirkuszoktól, meg
nem feltétlenül, nem. Hát
nem, miért nem?
Hát, hogyha ők oda akarják adni, akkor természetesen van lehetőség, de hogyha nyilván az az ő magán vállalkozásuk, akkor azt ők maguk
gyűjthetik. Mert semmit akartak akkor gyűjteni.
Igen, ez egy nagyon finom folyamat. Nagyon lassan haladunk, lassan közeledünk egymáshoz, azt gondolom. Tehát mi alapvetően a fővárosi nagycirkusz történetével, épületével, fellépőivel, műsoraival kezdtünk el foglalkozni, és megszólítottunk minden olyan artista művészt, akinek köze volt a fővárosi nagycirkuszhoz. Például fellépett az 1971-es gálán, amikor megnyílt az új épület, vagy olyan életműve van, vagy igazgató volt, vagy rendezett ott darabokat, és akkor ezen a szálon elindultunk a családok felé, vagy behúztuk azokat az artistákat, akik egy emberrel közös produkcióban, egy artista művésszel közös produkcióban voltak, és akkor így elindultunk a családi szálakon. De nagyon finoman közelítünk hozzájuk, mert egyrészt nem írásbeli. Hát nem, hanem nem írásbeli kultúra, tehát például iratanyagot szinte felesleges kérnünk, tehát nagyon kevés, például ilyen szakszervezeti tagkönyvek, tehát néhány ilyen munkaügyi emlék
van.
De ha
elkezd beszélni a 200 éves dinasztiáról, hogy a déd nagyapának volt a víziló száma, meg flangáltak ott télen, már nem tudom kinek trapézt, követhetetlen, de ha elkezd beszélni, akkor igen, több napig vehetett.
Igen, de mutatnak képeket, ezt csináljuk, tehát interjúzunk, terepmunkát végzünk, tehát járunk az utazókhoz, most például múlt héten voltam a Klucki cirkusznál, Klucki Józseffel készítettem interjút, én ilyen pici cirkuszt őszintén megmondom, én még nem láttam. Hát egyrészt két masztos, tehát két rúd tartja a sátrat, másrészt tényleg...
Ezt így hívják, hogy maszt?
Igen, az az árbóc, és kecelem voltam, és a család úgy néz ki, hogy a szülők, a 8 éves kislány és a fiatalember fiúk, több gyerekük is van, de ezt konkrétan 4 családtag csinálta ezt a 2 órás műsort,
és úgy,
hát a kislány, a 8 éves Michel, és bemutatott egy gyönyörű karikaszámot, minden családtagnak volt szerepe, tehát bohóc, kodás, akkor kutyaidomítás, menazséria, tehát nagyon, a Kluszki cirkusz eredetű cirkusz, és tradicionálisan állatokkal foglalkoznak, állatbemutatót jelent, állatsereglet jelent, és ők mindig is nagyon sok állattal dolgoztak, ez ugye mostanra lecsökkent, de nagyon szórakoztató volt, behoztak kígyókat, kutyákat, lámát, pónikat, és ami a legbájosabb volt, szamarat. És ezeket az állatokat szép sorban vezették elő, mindegyik csinált valamit, és a közönséggel is találkozhattak közvetlenül ezek az állatok.
Be egy ilyenbe?
Ez egy pici cirkusz, szerintem olyan 150 férőhelyes, 4 sorgradin ülőhely van körbe, és félház volt, ami nagyon jó, mert ez volt az első előadás az évadban. Tehát most indultak. Egyébként most indulnak a cirkuszok, és mi is rakjuk össze a naptárunkat, hogy fogjuk. Most úgy néz ki, hogy 12 magyarországi cirkusz.
A Magyar Nemzeti Cirkusz Erik Teréké az majdnem akkora, mint a fővárosi nagy cirkusz.
Sőt, igen, 1500 fő szerintem.
Fővárosi 1004.
Most már csak azt hiszem 1004 vagy 1000, mindenféle átalakítás miatt, de ők most fognak elindulni, ők 21-én, tehát a naptárunk, a kutatói naptárunk, az nagyon szorosan összefügg az utazó cirkuszokkal és a fővárosi nagy cirkusz programjával. Figyeljük, hogy nálunk mi hogy változik, az ebédlő a legjobb hely, meg a büfé, hogy az artistákkal találkozzunk.
Büfé mostanában úgyis nagy divatban van.
És ugye Fekete Péter mindig bevesz fiatalokat a műsorba, tehát a kiállításban is szerepeltettük őket, igen, a cirkusz főigazgatója is. Ez egy koncepció, hogy lehetőséget adjunk utazó cirkuszos gyerekeknek, hogy a fővárosi nagycirkuszban fellépjenek. Úgyhogy például velük tudunk interjúzni, így került be a kiállításba Wertheim
Daniel anyaga. A kiállítás, ami nemrég zárt, a Vajdahunyad várában.
Igen, a Csodálatos cirkuszvilág, ez az első olyan nagy cirkusztörténeti kiállítás volt, amit már mi szerveztünk.
És hát, nemzetközi.
És ráadásul nemzetközi volt, mert azt szerettük volna megmutatni, és akkor most az utazókról áttérünk egy kicsit a muzeológiára, amiben ugye benne van a terepmunka, meg benne van az interjúzás, meg benne van, majd Dávid visszakapja a szót, a dokumentumoknak a feldolgozása, de ugye benne van az is, hogy eddig Magyarországon nem alapult olyan intézmény, amelyik foglalkozott volna a cirkusz örökségével. A közgyűjtemények, a meglévő országos vagy regionális múzeumok nem végeztek kutatásokat, és nincsenek is anyagok.
Szerinted egyébként miért nem?
Mert ez egy nehezen kutatható kultúra, és lehet, hogy nem volt vonzó senkinek, senki nem érezte a magáénak, mert állandóan mobilitásban vannak, állandóan valahol vannak. Én meglepődtem, hogy a Néprajzi Múzeumnak sem volt kutatási területe, ahonnan én jöttem, viszont a mutatványosokkal, a hintásokkal a Néprajzi Múzeum foglalkozott, sőt az Angol Parkkal, a Wurstlival, tehát ott egy komoly anyag van,
akkor
de valahogy...
Akkor pláne furcsa, hogy cirkuszán nem.
A cirkusz kiesett, és végeztünk egy kutatást, hogy körülbelül 15 intézményben van az országban elszórva plakátanyag, fényképanyag, néhány képzőművészeti alkotás, tehát se dokumentum, se tárgy igazából nincsen, kivéve Kecskeméten a Szóra Katénusz Múzeumban, ahol Rodolfónak a hagyatéka van, hát ott bűvész kellékek és az ő hozzá kötődő anyag ott van, és ők csinálnak is ebből utazókiállítást, tehát ez egy nagyon szép munka, és járja az országot, és ez egy nagyon jó anyag. Tehát feltérképeztük, hogy ez hiányzik, és mi elkezdtünk, ugye Szandrával dolgozunk a legrégebb óta együtt, ő már itt volt a cirkuszban, amikor én 5 évvel ezelőtt megérkeztem.
Szandra mióta?
Hát én ott sertepertélek. Körülbelül 2010 óta én akkor kezdtem tanítani az artista képzőben cirkusztörténetet, illetve akkor kaptam felkérést arra, hogy megírjam az artista képző történetét, és akkor mindig kicsit szorosabb, kicsit lazább kapcsolatban, de ott voltam.
Közben a Facebook oldalon meg mindenféle táplálkozás tudományi tanácsokat adsz.
Azt nem.
Az nem te vagy?
Nem.
Szondai, ugyanezen a néven van valaki.
De, Szondai Szandor, én egy, hogy mondjam, az egy kicsit más tészta, íróként is dolgozom meg, nekem egy ritka genetikai betegségemnél fogva ilyen beteg ismeretterjesztő oldalaim vannak, de talán inkább ezt mondanám, hogy ilyen egészségügyi bloggerként vagyok még jelen.
Na, akkor ezt olvastam most, amikor itten készültem. Jó.
Hadd vegyem vissza a nemzetközi partnereket, mert szerintem akkor el fogjuk őket felejteni. Tehát ebben a kiállításban nem csak a magyar cirkuszművészet jelent meg, vagy a Szandrával közös kutatásainknak az eredménye, vagy azoknak a párbeszédeknek, amit az artista művészekkel folytatunk, hanem kíváncsiak voltunk arra, hogy mások hogy dolgozzák fel a cirkuszt, hiszen magyar példát nem találtunk. Tehát Magyarországon nincs olyan muzeológus, akit ez érdekelt volna, és aki foglalkozott volna vele, és ezért a módszertant is ugye ketten fejleszgetjük, amiben nagyon erős a személyesség, a konkrét történet, az, hogy oda megyünk, hogy akár házhoz megyünk.
És Messengeren tartjuk a kapcsolatot a artista.
Az nagyon jó, Messengeren rengeteg képet kapunk, igen. Filmet, mindent, mi történik velük, nagyon sok barátunk van, szerintem már csak artista barátaink vannak, és akkor a külföld az úgy jött be, hogy ugye itt a most a könyvtár kapcsán tudom elmesélni. Igen, most 4000 könyvünk van, ami nemzetközi szakkönyv, megnéztem, hogy 17 nyelven, tehát dánul, mongolul, kínaiul is lehetne most már nálunk cirkusztörténetet olvasni. Tehát a könyvtár húzta be... A könyvtár húzta be a nemzetközi kapcsolatokat, mert hogy úgy szépen elvoltunk egy olyan 3 évig, építgettük a magunk gyűjteményét, ismerkedtünk az artistákkal, azt akartuk, hogy minket ismerjenek meg, hogy jöttek, kérdeztek, hogy mi ez az egész. Sokszor ugye azt tapasztaltuk, hogy a kiállítás és a múzeum az ugyanaz a kategória. Tehát egy kicsit ilyen ismeretterjesztést végeztünk, hogy nem, mi most gyűjtjük az anyagot, meg készítünk interjúkat, mindenről szeretnénk fotót, filmet, sztorit, és aztán meglátjuk, hogy hogyan fogjuk bemutatni. És akkor ezzel párhuzamosan a könyvtárunk is fejlődött, vagy próbált fejlődni, de 3 év alatt összesen 600 könyvig jutott el, mert hogy Magyarországról nem nagyon lehetett ezt fejleszteni. És igazából így tanástalanok is voltunk, hogy merre induljunk. És Ötvös Szuzi, aki az Ötvös dinasztiának a tagja, artista művész, ő elkezdte nekünk szervezni a nemzetközi kapcsolatokat, olyan cirkuszbarátokat, olyan gyűjtőket, akiknek nem csak plakátgyűjteménye van, legtöbben egyébként műsorfüzeteket és plakátokat gyűjtenek, tehát dokumentumokat, hanem könyvei, és elkezdtünk egyrészt cserélni, másrészt vásárolni. És ez a hatalmas fejlődés az elmúlt 2 évben, hogy lett ötszörösére nőtt a könyvállományunk, ez behozott egy csomó kapcsolatot. Tehát partnerségbe kerültünk nem csak gyűjtőkkel, hanem olyan kutatókkal, vagy olyan múzeumokkal, akiknek szintén van könyvtára, vagy például a Párizs közelében lévő párizsi vagy francia nemzeti cirkuszművészeti központ, ott van egy 10 000-es cirkusztörténeti könyvtár. Tavaly, amikor ott voltunk, pont a mi kiadványunk volt kitéve az asztalra, mint új kiadvány, nagy boldogság. Tehát, hogy elkezdtek a kapcsolataink épülni. És akkor azt gondoltuk, hogy oké, könyvek behúzták ezt a világot, és látjuk már, hogy hová lehet gyarapodni a könyvekben, hogy nézzük meg, hogy ki milyen módszerrel vizsgálja az artista művész kultúrát. És akkor az derült ki, hogy nagyon kevés tudatos módszer van, vagy tudatos megoldás, inkább ilyen kincsgyűjtés van, ha egy kicsit eltúlzom, akkor azt mondom, hogy minden, ami csillog, vagy minden, ami olyan nagyon unikális, nagyon nagy sztároké volt. És ezért
hát gondolom, így jelmezek is vannak,
vannak. Igen, főleg
a hangszerek, kosztümök, és ezért hívtuk meg a kapcsolatrendszerünkből azt a 12 múzeumot, gyűjtőt, vagy cirkuszt, amelyiknek van gyűjteménye, hogy hasonlítsuk amint össze
a
kiállításba, de ugye ez most már egy folyamatos kapcsolat, tehát egyébként holnap hajnalban indulunk visszavinni a műtárgyakat, Párizs, Nizza, Verona, tehát egy nagy kört megyünk, és visszük vissza a kiállítási anyagot, és ezek az... ezek újabb találkozások, beszélgetések, és csak röviden az derült ki, hogy mi elkezdtünk 5 éve tudatosan egy módszert, a terepmunkát, a résztvevő megfigyelést, ugye egy kulturális antropológiai módszereket, hogy lassan haladunk, hogy nem akarjuk őket befolyásolni, hogy türelmesek vagyunk, és hogy mindent, amit beveszünk a gyűjteménybe, azt nyilvántartásba vesszük, feldolgozzuk, és digitalizáljuk. És még nem rukkoltunk ki a digitális gyűjteménnyel, de építjük ezt, tehát kb. 10 000 tételünk van már digitálisan feldolgozva. Tehát az a cél, hogy együttműködjünk Európa összes kicsi, nagy, laikus vagy szakmai gyűjteményével, és segítsük egymást, és az derült ki, hogy elég jól állunk módszerben, hogy igazából egy-két olyan intézmény van, például a Veronai Cirkusz Dokumentációs Központ, ahol ugyancsak ez a nagyon alapos feldolgozás van. Tehát velük tudunk igazából párbeszédbe kerülni, és hogy az egy nagyon nagy kérdés, hogy ahol ilyen hatalmas kincstárak vannak, és van egy idős gyűjtő, aki azt mondja, hogy nincs semmi leírva, de minden a fejében van, hogy mi lesz ezekkel a gyűjteményekkel, mert most több ilyen is van Európában, ami nincs feldolgozva, és nem is, nincs is örököse, vagy nincs olyan szakember.
Akkor ti azt mondjátok, hogy ide vele?
Mi nem mondjuk, de például most az egyik gyűjtő, Rob Mulder családja magától nekünk ajándékozta a családi hagyatékot, így lettünk még 1200 könyvvel gazdagabbak például. Ők, mert hogy megnézték Európa térképét, hogy hol van olyan intézmény, ami nem magángyűjtemény, hanem közgyűjtemény, tehát ahonnan nem fogja senki tovább cserélni, és tovább ajándékozni az anyagot, hanem megmarad egyben. És mi ezt közgyűjteményként nem csak, hogy vállaljuk, hanem ez a kötelességünk, és csináltunk egy Rob Mulder gyűjteményt, egy Rob Mulder kutatószobát, és az a nagyon édes benne, hogy nagyon sok magyar cirkusznak van Rob Mulder anyaga, tehát dossziéja, mert ugye a gyűjtőket hiába élt ő Hollandiában a tengerparton, Högben, őt rettentesen érdekelte, hogy az Ötvös cirkusz hova utazik, és Ötvös Szuzi olyan fotókat látott a saját utazó cirkuszáról, ami neki sincs meg.
Aha. Ez szép. Na, a levéltárban mi kerül elő?
Hát a levéltár igazából azért nagyon fontos, mert nincsen rendesen feldolgozott magyar cirkusz történet teljes egészében. És történeti munkát igazából az a fő forrás, hogy legyen levéltári forrás, az alapján lehet írni.
Na, tehát kíváncsiak vagyunk. Honnan vannak a levelek, ha elmondta az MSZ, hogy általában az artisták zöme nem az író, de
artikus. Hát igen, de ugye van egy ügymenete a fővárosi nagycirkusznak, nekiknek van dokumentáció évtizedekre visszamenőleg, és ebből megtudhatjuk például az artisták esetében, hogy mikor ki lépett föl, hol, ki volt külföldön, milyen külföldi artisták jöttek Magyarországra mikor, és hogy akár milyen állatok voltak Magyarországon, van erről is dokumentáció, ugye azoknak kell engedélyeztetése, még a régmúltból, és ezeket mind megtudhatjuk. Illetve van néhány cirkuszi ember, például Gerva Imre az 50-es, 60-as években elsősorban, neki, aki egy artista művész volt, egy akrobata, aki járta az országot, és például nagyon járta a világot, és nagyon érdekelte közben, hogy mi folyik itthon a fővárosi nagy cirkuszban, és a levelezéséből egy csomó minden kideríthető. Nyilván ez egy szubjektív nézőpont, de csomó minden
információ megtalálható. Mennyit tudhatom meg azon kívül, hogy itt voltak, fölléptek magukról az artistákról, tehát ha az lenne a cél, hogy mondjuk artistákat megismertetni az emberek, ami nekem mániám, de szerintem fontos lenne, akkor mondjuk portrékötetek, ez az, tehát hogy személyes tényleg, mert ez hozzá igazából most nem senki nem fogja végigolvasni, hogy ekkor ez lépett föl, akkor az lépett föl, de az, hogy érdekes történetekkel teli artista sorsok, azok lehet, hogy nem hót tudományosak, ám de sokkal közelebb hozná az emberekhez az artisták.
Ez valószínűleg így van, de ami inkább megtalálható esetleg még, hogy különböző számleírások, hogy milyen számmal léptek fel, ami már a cirkusz szempontjából nagyon érdekes, hogy mikor, milyen számmal, ezeket hogyan értékelték, akár az is lehet egy ilyen, abból is lehetnek információk, és hogy ez hogyan változott. Így lehet bemutatni a cirkusz történetét, hogy ezen keresztül be lehet mutatni, hogy hogyan változott a cirkusz, és ezt összekapcsolódnak a különböző részei a mi munkánknak, hogy erről van egy fénykép esetleg, itt van erről egy leírás, akkor utána megtaláljuk a múzeumban megtalálható ehhez valamilyen rekvizit, amit használtak a különböző Aha. számokban, és így összekapcsolódik a három rész.
Szandra, neked van valami külön területed? Biztos.
Én igazából
sok külön területed van?
Ehhez szólnék hozzá, hogy ugye a levéltári munka az egy nagy mankó nekünk, mert ugye mi készítünk ugye interjúkat, beszélgetünk, de ugye mindenkinek megvan a maga szubjektív cirkusz története, amit nekünk elmesél, és nyilván amikor az ember beszélget mondjuk egy 70-80 éves artistával, nem biztos, hogy mindenre pontosan emlékszik, lehet, hogy mond egy évszámot. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye levéltári kutatásban esetleg meg tudjuk nézni, hogy az most az a turné az 78-ban kezdődött, vagy 79-ben. Tényleg nagyon fontos az, hogy ugye, bár már volt televízió, de és voltak, nagyon sok VHS kazettánk van, amit ugye 80-as évektől rögzítettek maguk az artisták, de nagyon az előtte levő időszakról nem nagyon van ugye audiovizuális anyag a cirkuszból, és ezek tényleg, amiket mondott Dávid, nagyon fontos, hogy akkor egy műsorban pontosan kik léptek föl. Lehet, hogy van egy műsorfüzet, de össze lehet vetni azzal, hogy mondjuk a műsorfüzetben három ember nem lépett föl, mert mondjuk nem érkezett meg a havazás miatt. Tehát, hogy ilyenek vannak, vagy valaki bokáját törte, és végül ő nem lépett föl a nyíktengerlában.
A neve még ott van. Előre van. Kinyomtatták.
Tehát, hogy a történeti hitelességhez nagyon fontos a levéltári munka és a pontos adatolás.
Na, és akkor ezt nincs sikerül behappolni. Akkor összességében ebből mi kerekedhet ki, vagy mi a cél? Akár hogy segíti ez az artisták munkáját, vagy a közönség érdeklődését?
Nagyon sok kérés, megkeresés jön be hozzánk, most is van pár ilyen levél, tehát hogy sokan...
Ugye ez egy nyilvánosan látogatható
így van, nyilvánosan intézmény. Látogatható könyvtár, múzeum, mert minthogy ugye kutatóműhely, tehát nagyon sokan, van, aki könyvet ír valamilyen cirkuszi vonatkozásban, valaki szakdolgozatot, valaki disszertációt, és akkor megkeresnek minket, hogy segítsünk, támogassuk meg az ő kutatását. Valaki azt mondja, hogy hát ő hallott, hogy a nagypapája akrobata volt, és akkor hát, ha van róla anyagunk. Tehát nagyon sok ilyen dolog jön. Nagyon sokszor valaki ugye jelentkezik, hogy talált otthon egy fotót, és hogy nem tudom, azt ő nekünk ajándékoz, csak hogy akkor egy kis sztorival hozzájárul ehhez a nagy mozaikhoz. És én azt gondolom, hogy a cirkusz az egy olyan művészeti ág, ami nagyon erős lenyomata mindig a korszaknak. Tehát, hogy nagyon, tényleg, ahogy mondtuk az elején, a minden benne van, mindig nagyon érzékenyen reagált a történésekre, és ezért szerintem kihagyhatatlan része a kultúránknak, a kulturális múltunknak.
Jó, emeséi, az utolsó szó joga.
Ez egy jelenkor kutatási intézmény. Tehát abból indulunk ki, hogy most mi zajlik. És mindig az adott évadnak, szezonnak a produkcióit vizsgáljuk. Bár, ahogy Szandra is mondja, hogy nagyon nagy igény van a múltnak a felgöngyörítésére. Itt olyan hiányok vannak, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra pótolni, viszont elvesztegetnénk a jelenkornak a csodáját. Például azt, hogy két hónappal ezelőtt egy ugrodeszka duó Párizsban a jövő cirkuszfesztiválján ezüstöt nyert. Ez utoljára 30 éve fordult elő. Buti Olivér és Jagudi Csandrás, és még mielőtt ők kiutaztak volna, én összefutottam velük az alaksorban, a cirkusz varodájában, és kértem Olivért, hogy csinálhatnánk egy olyan szinkron kutatást, hogy bárhova, ahova mentek, küldtök nekem mindig a Messengeren egy üzenetet, ahova elszerződtök, onnan kapunk plakátot, meg műsorfüzetet, meg elmondjátok, hogy milyen zsáner, meg küldtök egy kis videót, tehát hogy elkezdünk titeket követni.
Aha.
Mert és ugyanígy egyébként több fiatallal vagyunk így, és ők ebben beleegyeztek, és utána jött hirtelen ez a fesztivál, és ez a felkérés, ez a hatalmas siker. Úgyhogy most például, hogy mire jó ez az egész? Például...
Megnyerték a magyar programot.
Hát az ezüstöt kaptak, igen, ezzel a számmal. És hogy itt az az érdekes, hogy egyrészt dokumentáljuk a jelenkort, és ezzel hitelesek leszünk, mert nem az emlékezetre hagyatkozunk, amit aztán vagy tudunk ellenőrizni, vagy nem, hanem egy jelen idejű kutatást indítunk el nagyon sok családdal, nagyon sok fiatallal, ami inspirálja is például a mostani artistákat, vagy betekintést enged az érdeklődőknek, hogy hogyan is zajlanak a hétköznapok. Ugyanis nem csak a porondon lévő reflektorfényt kutatjuk, hanem szinte jobban érdekel minket a háttér, a felkészülés, a család, az edzők. Például a fiúkkal kapcsolatban most Csonka Rolanda, a Kömíves Tibivel, akik koreográfus és edzőként segítették a fiatalokat. Ugyanúgy fogunk interjúzni, mint a testvérekkel, a szomszédnénivel, vagy akár a fővárosi nagy cirkusz főigazgatójával, aki rekvizittel támogatta ezt a produkciót. Tehát egy ilyen hálózatot próbálunk kialakítani, amiben az látszik, hogy mennyi ember munkája kell a sikerhez. És hogy ez egy nagy üzem, egy nagy rendszer, amiben mindenkinek megvan a szerepe, nekünk csak annyi, hogy ezeket hitelesen dokumentáljuk, és tegyük el az utókornak.
Köszönöm szépen, hogy jöttek, jó emese, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívum vezetője, Szandra, muzeológus, és Berecki Dávid, levéltáros voltak a művészbejáró első részének vendégei. Adunk egy szignált, és aztán jön a kritikai rovatom, például az Ármány és szerelemmel, de a hazuggal is, vagy akár a zongora művész zseni Szokolov kis portréjával.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Hát kezdem az Ármány és szerelemmel, ami igen erőteljes előadás a Víg Színházban. Egyáltalán nem hagyományos, de hát ezt megszokhattuk David Dzsuasvilitől, aki ugye most már a Vígben is a második előadását rendezi. A Sirály az még mindig műsoron van, az is tulajdonképpen izgalmas, és hát ugye a Nemzeti Színházban is több mindent rendezett, sőt a Mitemen jó néhány saját, ugye grúz rendezőről van szó, saját produkcióját is láthattuk vendég szerepelni. Van egy nagyon izgalmas képi világa, van egy mozgásrendszere, és hát ugye hát modernizálja az előadásokat, tehát azért főleg olyan ruhákban vannak az emberek, ami ma is elképzelhető. És hát tulajdonképpen az Ármány és szerelemben, ami abszolút benne van Schiller drámájában, nagyon beleviszi a hatalomnak a szerepét, ilyen fegyveres, fekete ruhás kommandósok flangálnak föl le, akik hát ugye aztán már belegyalogolnak, ez a bizonyos hatalom, egyeduralom, amit az első miniszter von Walter képvisel, majd nagyon belegyalogol a két főszereplő gyönyörűséges szerelmébe. De az eleje még olyan, mintha egy kedves évődős vígjátékot látnánk. Rudolf Péter és Hegyi Barbara, akik az egyik szerelmesnek, Louise-nak a szülei, ott évődnek, és ott tehát olyan kedvesen, ugye a papa azt mondja, hogy nem baj, hogy a miniszter fiába szerelmes a lány, nyug, a mama félettől tart tőle, hogy baj lesz ebből, rangkülönbség, ki tudja, ajajaj, mi fog itten történni. Ezzel még egyébként olyan nagyon kellemesen lehet nevetni, de azért már érződik a félelemnek a szele, annak a félelemnek a szele, ami hát ebben a világban mindent és mindenkit elönt, még ezt az ocsmány egyeduralkodót is, mint kiderül, van neki egy meglehetősen sötét múltja, és hát ha lelepleződne, akkor abba abszolút belebukna. Hegedűs D. Géza játsza egészen pazarul, tehát egy ilyen, megjelenik egy ilyen szemét eltakaró szemüvegben, egy ilyen merev ruhában, hideglelősen, mereven, kimért léptekkel, szóval tulajdonképpen maga borzadája, az érzéketlen elnyomó hatalomnak a megtestesülése, és hát aztán ezt fokozni tudja, például egy ilyen kommandós épp akkor lép be, amikor neki nincs ínyére, akkor egyszerűen ilyen flegma mozdulattal lepuffantja, tehát érzékelteti, hogy bármit megtehet, miközben ez nem egy tuskó, tehát nem egy olyan figura, akit ugye filmen ő játszott már, ugye a Kodálka Ferencet, a Hentes a kurva és a félszemű című filmben, ami kedvéért, a figura kedvéért, ugye akkor ő 20 kilót hízott is. Az egy ilyen igazi bunkó tuskó, egy ilyen tarkopaszra vágott fegyű, önelégült pocakot eresztett kis király, aki ugye maga a szemét dombján aztán otrombán kukorékol. Na nem, ebbe az emberbe, miközben azért van benne valami rémisztő állati, van egy kifi múltság, én úgy képzelem, hogy otthon akár Wagnert is hallgat, aki ugye szintén szeretné kidomborítani a zenének is az erejét, mindent elural az a, az a zenem, hát miközben egészen fantasztikus természetesen, de hogy megteremt egy ennek megfelelő figurát, miközben, és ez tulajdonképpen ebben a világban mondhatom azt, hogy mókás, egy ilyen sziámi macskaszerű, természetesen nem élő, ez már nem kínoznak állatot, tart állandóan a karjában, és azt simogatja, tehát az ember élet nem fontos, de a macska élet, legalábbis az övé, az meglehetősen fontos. Na most Medvecki Balázs és Márkus Luca a két fiatal szerelmes, akik hát benyargalázták a földszintet is, tehát kijönnek a nézőtérre, és ilyen gyönyörűséges, impulzív, energiáktól duzzadó szerelem ez. Bánki Róza egyébként, hát nem a szokásos jelmezeket adja rájuk, ezek ilyen könnyed, ilyen tűlszerű, átlátszó anyagok vannak rajtuk, még inkább kidomborodik az egymás számára nyilvánvalóan meglehetősen kívánatos testük, és hát egyszerűen leri róluk, hogy ők boldogok, és hogy nincs semmi társadalmi különbség, illetve van, de nem számít nekik, ők tényleg ilyen, ha úgy tetszik, mesebelien szerelmesek egymásba, és ahogy manapság is megszoktuk, hogy a politika belegyalogol, meg ugye történelmi szinten, hát erre felé Magyar Hondban a történelem is belegyalogol az emberek életébe, hát itt is ez meglehetősen durván megtörténik, mert ugye a miniszter nem akarja ezt a szerelmet, mert házasságot pláne nem, ő kijelöli Lady Mirfordot, aki hát meg a hercegnek amúgy a kitartottja, hogy azzal kell bizonyos okok miatt házasodni Nagy Kálóczi Eszter játsza. Egyébként meg még sokan körülötte, ez is ilyen rendezői koncepció, hogy ilyen a Nagy Kálócinak is van egy rakat, hogy ha úgy tetszik, ilyen Lady Milfordok, akik ott sertepert élnek körülötte. Szóval, hogy és ugye pont itt történik a Lady-nél, amikor, ha úgy tetszik, megreped a hatalom, mert ez a Louise, aki egy nagyon karakán nő, elmegy hozzá. És ha úgy tetszik, mondhatom ilyen, mert az előadás stílusába belepasszol Forgács András fordításának felhasználásával, Kozma András teremtette meg a végső szöveget, és hát szleng szavakat is beletett, tehát egy korszerű szöveg ez, hogy beolvas a Lady-nek, megmondja magáét, és a Lady ezt annyira zokon veszi, hogy hát tulajdonképpen távozik a messzeségbe, és hát itt reped meg a hatalom, aztán hát ugye bekövetkezik egy olyan fajta hát erodálódása, ami azért mégiscsak elvezet a két fiatal tragédiájához, tehát hogy sajnos az úgy tűnik, hogy nem meggátolható. Szép a végkifejlet, miközben a második részben azért egy kicsit úgy érzem, hogy döccsen a ritmus, és leül az előadás, de aztán visszajön a dolog, és ez is a rendező egy ilyen nagyon artisztikus a haláluk előtt, ahol végül is kiderül, hogy hát nem csalta meg Louise Ferdinándot, csak ezt megiratták vele éppen azért, hogy abszolút kikezdjék ezt a szép szerelmet. Szóval, hogy egy ilyen lejtős deszkán föl lecsúszkálnak, miközben hát elmondja Luisa a végső vallomását, és hát hideglelősen fogadja Ferdinánd, akkor, amikor már tulajdonképpen megmérgezte mindkettőjüket. Tehát bekövetkezik sajnos, ugye elmaradhatatlanul a haláluk. Kicsit maha, de nagyon hatásos ez a vég, közben Csontos Balázs világegyetemi tervezőnek egészen remek és izgalmas fényei vannak, ugye a fő intrikus Horváth Szabolcs Wurm, aki hát a miniszternek a titkára. Szóval nagyon nagy vállalás ez a produkció a Víg Színháztól, és úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy nem hagyományos előadás, a nézők zöme szereti, és bebizonyítja, hogy nem kell csontra húzni, épp múltkor beszéltem, hogy nagy divat lett csontra húzni a másfél órányi a klasszikusokat, nem, ez bizony jócskán 10 után van ennek vége, de azt gondolom, hogy megéri. No, akkor Pesti Színház a hazug, Horváth Csaba rendezésében. Ha ezt kimondtam, akkor ebből is nyilvánvaló, hogy nem egy hagyományos előadás ez sem, mert hogy hát ugye úgynevezett fizikai színház, ami lényegében azt jelenti, hogy sok mozgással teli színház hazai fő apostola. Ugye ez egy sokak, talán olyan nagyon sokak által nem, mert azért Magyarországon annyit nem ment ez a hazug. Én magam, ha Szolnokon láttam talán utoljára fiatal koromban, amikor Fodor Tamás rendezte Tóth Józseffel a címszerepben, de hogy ez egy nagyon jó Goldoni vígjáték, fölvonultatva akár a Commedia dell'arte egykori figuráit. Nagyon, nagyon nevettetős, és ezt alapvetően Horváth Csaba is megtartja. Nálatán másból származik a humorforrás, mint ahogy ezt általában a Goldoni előadások esetében megszoktuk. Nevezetesen a mozgásból. Vannak ilyen nagyon groteszk, nagyon kitakart mozgás, tehát hogy ilyen nagyon végletekig vitt, olykor akár nyakatekert, ezt akartam mondani, nyakatekertnek ható mozgássorok, de ezzel tulajdonképpen megteremtődnek a figurák is, és vannak, akik nagyon eszméletlen jól csinálják, hát például ifjabb Vinyász Attila, aki hát ugye a címszereplőnek az inasát játsza, Arlekinót, róla tudjuk, hogy hát ő aztán egy született mozgásművész is, és hát tehát eljátszik egy ilyen tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy ilyen mai utcai táncos, zenészt, rappert, nem tudom mi, és hát amint színpadra lép, hát vibrál tulajdonképpen hát minden. Lelió Ertlő Zsombor, tehát ő a hazug, aki hát egyfajtában ugye hazudik, és ő is majdnem szétdúl akár két szerelmes párt is, de hát vígjátékról van szó, tehát itt azért nem lesz tragikus a vég, de neki benne van a vérébe a hazugság, ami ugye pillanatokon belül újabb és újabb hazugság láncot szül, amiből aztán megint egyre és egyre nehezebb kimagyaráznia magát, de sikerül. És tulajdonképpen a vígjáték ide vagy oda, azt gondolom, hogy Horváth Csabát is az érdekli tán a leginkább, hogy ezt miért veszi be mindenki. Ugye ma is mennyi akár politikai maszlagot bevesznek rengetegen, ami szinte nyilvánvaló. Nyilvánvaló hazugság, és egyszerűen, hogy miért van annyi naív ember, aki aki egy egészen könnyen átlátható, és nem is egy, hanem egy egészen hazugságsort, és simán bekajál, és úgy gondolja, hogy hát az az igazság. Hú, muszáj befejeznem, mert még Szokolovról akarok beszélni. Sok jó alakítás van Lukács Sándor, Köszegi Ákos, Radnai Csilla, Petrik Andrea, Orosz Ákos, Brass Bence, Bakkata, Telekes Péter. Szóval, hogy érdekes ez az előadás, lehet, hogy kicsit megosztó, de azért mindenképpen figyelemre méltó. És akkor Szokolov, aki többen a legnagyobb magyar, többen a világ legnagyobb zongoraművészének tartják, aki egyébként hát már 3 évesen otthon, ugye a rádióból szóló zenékre, vagy lemezből már vezényelt, és hát aztán hát 13 évesen már Moszkvában nemzetközi zongora versenyt nyert, és hát tulajdonképpen hát itt kezdődött igazán el az ő karrierje. Ekkor már el is kezdtek ártmánykodni ellene, mert ugye ő volt mind a mai napig, úgy tudom, hogy ő a legfiatalabb, aki itt egyáltalán nyerni tudott, és akkor már mondták, hogy na persze, biztos ő volt a legjobb. Hát én eléggé biztos vagyok így látatlanul, hallatlanul, hogy ő lehetett a legjobb. Annak alapján, amit most is, és hát már nem először ugye évente jön, ahogy annak idején ezt sokan azt mondják, hogy ő a mai Richter. Richter is általában évente jött Magyarországra. Most volt itt a Műpába a Zongora című sorozat keretében, és hát ő egyszerűen egy jelenség. Egy karmester úgy fogalmazott, hogy hát tulajdonképpen ő nem is egy zongorista, hanem hogy ő egy jelenség, aki hát megtölti energiával a termet. Ugye egy nagyon érdekes jelenség, mert szinte rendszeresen az arca, a harmadik sor közepén ülhettem vele, így teljesen egy vonalban. Tehát alig van rajta valami az arcán, sőt, már olyan érzéketlen embernek tűnik, miközben hát annyi elképesztő érzéssel van tele, ugye most Chopint meg Schumann játszott, hogy az valami hihetetlen, és ugye az alapnál a 6 ráadás, tehát megszokott, hogy 6-ot kivernek belőle, de a 7-re most se volt hajlandó, pedig nagyon, nagyon próbálkozott a közönség, és nagyon tapsolt tovább. Elképesztő figura, hihetetlen mélységei vannak a játszásának, tehát lemegy akár a pokol legmélyére, és aztán följön, és egészen lebegő, gyönyörűséges hangok is vannak, szóval, hogy egyszerűen egy csoda ez a Szokolov, olyan jó lehet ennyire nyilvánvalóan tehetségesnek lenni. Nagy boldogság volt ott lenni a Műpában a koncertjén. Hát akkor ez volt a művészbejáró, az első részben cirkuszoltunk, a második részben pedig volt a kritikai rovat, én Bóta Gábor voltam, a hangpultnál Túri Lajos Lui ült, és természetesen hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.